4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Megtartották az év első egyeztetését a Putnoki járás polgármesterei és a térség országgyűlési képviselői. Miskolc idei első közgyűlésén Tóth Szántai József polgármester stratégiai jelentésű bejelentést tett. A beporzásról és a biológiai sokszínűségről tartottak rendezvényt Nyíregyházán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Megtartották az év első egyeztetését a Putnoki járás polgármesterei és a térség országgyűlési képviselői. A részletekről Csuszda Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Rendkívül fontos feladatomnak tartom a lakossággal történő kapcsolattartást, és ennek egyik fontos eleme a település vezetőkön keresztül történik. Minden évben szokásos módon összeülünk a polgármesterekkel, értékeljük a korábbi éveket, illetve átbeszéljük az idejében ránk váró feladatokat. Ez fog történni a mai napon is a Putnoki járás polgármestereivel. Az élet az beindult, rengeteg feladatunk és tervünk van erre az évre, ezt fogjuk átbeszélni a polgármesterekkel, hogy a Putnoki járásban milyen fejlesztéseket tervezünk, és miért szeretnénk közösen dolgozni. Borsod-Abay-Zemplén vármegye 3. számú választókerületéhez 71 település tartozik, a két legtávolabbi pontja Borsod-Nádasdy és Becskeháza, tehát közel 100 km van a két legtávolabbi pont között. Rendkívül nagy a választókerület, rendkívül sokszínű, és rendkívül gyönyörű települések tartoznak ide.
Miskolc idei első közgyűlésén Tóth Szántai József polgármester stratégiai jelentőségű bejelentést tett. Elmondta, a város elindult az Európa zöld fővárosa címért, mert a zöld átállást Miskolc jövője szempontjából létkérdésnek tartja. A polgármester szerint a Bükk városa nem szlogen, hanem konkrét fejlesztések alapja lesz. A munkába szakembereket és civileket is bevonnak. Kiemelte, a zöldipar, a zöld technológiák és a hidrogénhajtású közösségi közlekedés szerepét.
Miskolc hivatalosan is elindult az Európa zöld fővárosa címért. Ez nem egy hirtelen ötlet, hónapok óta dolgoznak már kollégáink az előkészítésen és magán a pályázaton. Mert amikor azt mondjuk, mi vagyunk a Bükk városa, az nem csak egy hangzatos szlogen, hanem egy világos útvonal terv, az Európa zöld fővárosa projekt pedig egy kiváló mérföldkő lehet Miskolc számára ezen az úton. Tudom, hogy lesznek, akik megkérdezik, nincsenek-e ennél fontosabb dolgaink. A válaszom az, hogy a zöld út nem egy luxus, hanem a gazdasági és a társadalmi túlélés záloga. Benne vagyunk a 100 klímasemleges európai város elit klubjába. Együtt dolgozunk a tavalyi Európa zöld fővárosa győztes Portugál Guimarães szakembereivel, hogy ne csak álmodozzunk, hanem tanuljunk a legjobbaktól. Érdemes tudni, hogy már a mostani bejelentésünk is formabontó, ugyanis a városok általában nem jelentik be, hogy elindulnak, legfeljebb, csak ha a legjobbak közé kerültek, vagy már nyertek. Miskolc más. Miskolc ebben is más. Miskolc ugyanis a klíma százzal már bizonyított, és köszönet jár mindenkinek, aki ebben az előző városvezetés idején részt vett. Miskolcnak ugyanis minden adottsága és tudása megvan ehhez a pályázathoz. És Miskolc bevon mindenkit, aki ebben segíteni tud. Szakembereket, civileket, mindenkit, akiben azt látjuk, hogy ehhez a munkához hozzá tud tenni. Nem azért kérdezünk és konzultálunk majd, hogy a transzparencia ki legyen pipálva, hanem azért, hogy tudjunk többet együtt tenni, mint amennyit külön-külön tudnánk. Nem azért vonunk majd be civileket és szakértőket, hogy a közösségi tervezés divatos kalapján legyen még egy bojt, hanem azért, hogy közelebb vigye Miskolcot a sikerhez. Ugyanis a céljaink még ennél is tovább mutatnak. A mi válaszunk ugyanis a klímaváltozásra és az energiaválságra a net zero völgy koncepciója. Ez azt jelenti, hogy Miskolcot és a város környékét a zöld ipar és a zöld technológiák otthonává szeretnénk tenni. Egy olyan projekten dolgozunk, amely Miskolcot és környékét az Európai Unió által elismert, deklarált, önállóan és kiemelten kezelt gazdasági térséggé teheti. Ennek az útnak az első lépéseit már megtettük. Tavasztól érkeznek az új elektromos buszaink, és gőzerővel dolgozunk a hidrogénhajtású közlekedés és a geotermikus fűtés kiterjesztésén. Nem csak tisztább levegőt, hanem egy modernebb, olcsóbb és fenntarthatóbb várost akarunk. Hölgyeim és uraim, a feladatunk hatalmas. Miskolc mindenkori vezetése és Magyarország mindenkori kormánya tartozik Miskolcnak, ugyanis mindenki elmulasztotta kitalálni az új Miskolcot. Lett új Szeged, új Debrecen, új Kaposvár, Székesfehérvár, Győr és Veszprém, de nem lett új Miskolc. Ezt a feladatot ugyanis nem végezte el senki. Ez a feladat ránk maradt. A világ pedig közben nagy változások küszöbén áll. Világpolitikai változások, pénzügyi változások, klímaváltozás, szemléletváltozás. És én hiszek abban, hogy minden változás egyben lehetőség is. Ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket, és álljunk az élére. Legyünk Európa zöld fővárosa. Lehet, hogy nem megy majd elsőre, de semmilyen munka nem vész majd kárba. Legyünk net zero völgy, és használjuk ki az ezzel járó előnyöket a gazdaságunk, az infrastruktúránk, az egészségünk, az életünk és a jövőnk érdekében.
Ahhoz, hogy étel kerüljön az asztalunkra, szükség van a beporzókra, és fenn kell tartani a biológiai sokszínűséget. Ez is elhangzott annak a három országot érintő projektnek a nyíregyházi záró rendezvényén, amelynek célja a beporzófajok megőrzése és a környezet fenntartható használata a helyi lakosság bevonásával. A program részeként civil önkéntesek 300 méhhotelt telepítettek. A részletekről Tótné Szomolya Ágnes projekt felelőst hallják.
A magyar részről mi azt vállaltuk, hogy méhhoteleket telepítenek önkéntes civilek több településen itt a megyénkben, Vármegyénkben, és ezeket a méhhoteleknek a belakottságát, a használatát követték. Minden héten készítettek róla egy-egy felvételt, ezt feltöltötték nekünk egy adatlapra, gyűjtöttük az adatokat, és ezeket az adatokat fogják később majd tudományos munkára felhasználni. Emellett nagyon fontosnak tartjuk a tájékoztatást, és 20 településen tartottunk ismeretterjesztő előadásokat és workshopokat. Ennek keretében a vadon élő beporzók fontosságát próbáltuk megmutatni az embereknek, és ezeknek a fajoknak az ismeretét egy kicsit bővíteni, hogy nem kell tőlük félni, nagyon barátságosak, és hogy hogyan tudjuk őket segíteni. Emellett minden helyen készítettünk helyben méhhoteleket, hogy lássák, hogy milyen egyszerű dolog ez. Ezeket a méhhoteleket a résztvevők megkapták, és önmaguk is használhatják.
A természetes élőhelyek és a beporzó rovarok élőhelyeinek megszűnése komoly veszélyt jelent a biodiverzitásra. A Szatmár Németiből érkezett partner szerint elérték a program indulásakor kitűzött célt. Az Ekkonzult Egyesület képviseletében dr. Sike Tamás projektmenedzsert hallják.
Én úgy gondolom, hogy a projektünk nagyon sikeres volt, nagy érdeklődés övezte mind a három országban. Ugye a projekt révén több mint 300 önkéntest vontunk be a beporzók védelmébe, akikkel végig kommunikáltunk, akik rengeteg képet és információt szolgáltattak. Ezen kívül a találkozóinkon kiderült, hogy ezt szeretnék folytatni, ez érdekli őket, ez a téma. El is döntöttük a partnerekkel, hogy folytatni fogjuk a közös munkát a továbbiakban is, és kibővítjük a partnerséget is.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Erősen felhős, borult, párás marad az idő, helyenként köd is képződhet. Nagyobb területen számíthatunk gyenge csapadékra, legkisebb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten. Észak felől egyre több felé havas esőbe, gyenge havazásba válthat a csapadék. A Dél-Dunántúlon hajnalban átmenetileg ónos eső sem kizárt. Általában gyenge lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében továbbra is élénk maradhat az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet nagyrészt 0 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 30-án pénteken. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Kriston Tamás és Grunda János kollégáim. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. We'll be right back. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Jelentős géppark-fejlesztést terveznek Egerben a hatékonyabb hóeltakarítás érdekében. A Magyar Kultúra Napja alkalmából elismerést kapott Fodor Rozália, a Mátra Múzeum igazgatója. Több mint 75 éve van jelen Sátoraljaújhely oktatási életében a szlovák-magyar két tanítási nyelvű általános iskola. A mezőgazdaságnak kifejezetten hasznos lehet a tartós fagy és a nagy hideg. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
A meglévő eszközpark nem alkalmas arra, hogyha a megszokottnál vagy az átlagosnál nagyobb mennyiségű hó esik és hideg van, hogy mindent tökéletesen ellássunk Eger utcáin. Ez bekövetkezett, fogalmazott Wagner Ákos, a város polgármestere, aki sajtótájékoztatón ismertette a közgyűlés témáit. Ezek közül az egyik a hóhelyzet volt. Kiemelte, a főbb útvonalak járhatóak voltak Egerben. Hangsúlyozta, jelentős gépparkfejlesztést terveznek Egerben a hatékonyabb hóeltakarítás érdekében. Wagner Ákost, Eger megyei jogú város polgármesterét kérdezzük.
2026-ban milyen változásokat terveznek a Városgondozás Kft-nél, illetve hát a város üzemeltetésében, hogy még hatékonyabb legyen a hóeltakarítás egy rendkívüli időjárás közepette?
A 2025-ös év az arról szólt, hogy a város üzemeltetési területén feltárjuk azt, hogy elég komoly szabályozatlanság volt, a szabályozatlanságból szervezetlenség és a szervezet és együttműködés hiány, és ezt látják a város területén a itt élők, hogy nem feltétlenül gördülékenyen működik a város üzemeltetés terület. Ez a hóhelyzet ez abszolút megmutatta ezt, hogy az extrém hideg és a viszonylag sok hó tekintetében, ahogy el is mondtuk korábban, az elavult gépparkkal nem biztos, hogy minden helyzetben urai leszünk a hónak, és minden részére a városnak odaérünk. Azt gondolom egyébként, hogy a fontosabb területek, tehát a buszok, mentők, tűzoltók és a főbb közlekedési útvonalaknak a rendbetétele az megtörtént, tehát az közlekedhetőek voltak, nyilván a mellékutakba vagy nem tudtak bemenni a parkoló autóktól a városüzemeltetési kollégák, vagy pedig már akkor annyira le volt járva a hó, hogy azt pedig nem lehetett síkosságmentesítő eszközökkel eltakarítani, tehát ez problémát okozott. Ugyanakkor az elavult géppark fejlesztésére, ugye itt volt a Navracsics miniszter úr január 5-én, és gyakorlatilag 220 millió forint értékű beruházást hozott, aminek egy része előzetes tervek szerint 150-170 millió forint körüli összeget fogunk fordítani a Városgondozás Kft-nek a géppárkjának a fejlesztésére. A másik területen, amiben változást értünk el, a Városüzemeltetési Iroda, tehát a hivatal és a cég közötti szerződés elég nehezen módosítható, ez közgyűlési hatáskörben volt. Ezt átszerveztük, január 1-től lesz egy úgynevezett kézikönyv, amelyet viszonylag egyszerűen a polgármester, illetve a Városüzemeltetési Kft. Ügyvezetője együttes aláírásával lehet módosítani. Ebben vannak benne, hogy melyik utcákban, hogyan kell bármilyen feladatot, városüzemeltetési feladatot ellátni. Ezt folyamatosan egyeztetjük, folyamatosan javítjuk, figyeljük a lakossági igényeket, ahol tapasztalásunk van az elmúlt években, vagy elmaradás van, ezek most kerülnek bele, és én nagyon bízok abban, hogy a 2026-os évben megint lépünk a területen is egy nagyobbat, és sokkal gördülékenyebb, sokkal szervezettebb fogjuk tudni ezt a munkát végezni.
Több gyöngyösi szakember munkáját is elismerték a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett Heves vármegyei ünnepségen Egerben. A magyar kultúra iránti elhivatottsága és sokrétű szakmai tevékenysége elismeréseként kitüntetésben részesült Fodor Rozália, a Mátra Múzeum igazgatója. Az intézményben 2010 óta dolgozó muzeológus nem csak a tudományos munkában, hanem a közösségi élet formálásában is meghatározó szerepet vállal. múzeumpedagógiai foglalkozások, rendezvények és gyermektáborok szervezésével segíti a kulturális értékek átadását a fiatalabb generációknak is. A következő percekben a kitüntetettet Fekete Gábor tudósítón kérdezi.
Igazgatóasszony legalább ilyen szép mosollyal fogadhatta a hírt. Hogy fogadta és mikor értesült erről, hogyan a díjazott?
Nagyon meglepődtem, ugye amikor az EGRI önkormányzat ügyintézője keresett telefonon, hogy feltétlenül számítanak a jelenlétemre az ünnepségen. Először nem is nagyon tudtam magamban hová tenni, tehát ez számomra egy végtelen nagy meglepetés volt. Ugyanakkor megtiszteltetésnek is éreztem, hogy ilyen módon is értékelik és elismerik azt a munkát, amit a múzeumban végzünk. Viszont itt ugye hozzá kell tennem azt is, hogy ez az elismerés igazából nem egy embernek kellett volna, hogy szóljon az én meglátásom szerint, hanem a Mátra Múzeum közösségének. Hiszen az a munka, amit mi elérünk, az sok ember munkája. Ebben nagyon-nagyon sokan benne vannak, a muzeológustól, a jegypénztároson keresztül, a mindenkinek a munkája benne van abban, hogy a múzeum megfelelő színvonalon tud szakmai munkát és tudásátadást, szemléletformálást végezni már hosszú évtizedek óta.
Igazgatóasszony, azért azt ne felejtsük el, hogy koordinálja ezt az egész társaságot, 22?
22-en vagyunk.
Tehát, hogy azért
igen.
Koordinálni, átlátni, irányítani, egy felsőbb utasítás alapján, plusz letenni az asztalra eredményeket, mert 2010 óta azért eltelt 15 év, most a 16-ban vagyunk, azért ez biztos, hogy nem múlt el eredményelismerés nélkül, és ez önnek most itt testet is öltött, és ahhoz mit szólt, hogy ilyen szép karéban álltak? Mert hogy Gyöngyös most aratott. Ez milyen érzéssel töltött el, hogy Gyöngyös ilyen magasan elismert kulturális értéke?
Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan városban élhet, ahol ilyen magas szinten művelik a kultúra különböző ágait. Tehát ez nagy öröm nekem.
Több mint 75 éve van jelen Sátoraljóújhely oktatási életében a szlovák-magyar kéttanítási nyelvű általános iskola, melynek több évtizedig kollégiumi épülete volt a mostani Kazinczy Ferenc Múzeum épülete. Az iskola léte és küldetése a mai napig elválaszthatatlanná vált a kettészakított város életétől, mondta el Kucik Júlia igazgató.
Ugye 1950 ez a háborús időszak utáni újra szervezésről szólt, a nemzetiségi nevelés-oktatás is helyet kapott ebben az átszervezésben, és a mi intézményünk mellett itt Sátoraljóújhelyen több szlovák intézmény is megalakulásra került a földön, akár 1949-es alakításokról is beszélünk, Szarvastót, Komorós, Vékés Csaba, és a Budapesti iskola és a Sátoraljóújhelyi iskola 1950-ben alakult. Viszont ebben is specifikusak voltunk, hiszen amíg ezek az említett falvak, városok azért szlovák ajkú lakosokkal voltak lakva, azért itt Sátoraljóújhely egy magyar város volt. Mégis úgy vélték az akkori alapítók, hogy a hegyközi szlovák településekre egy ruszin település is ugye jelentősen jelen volt a Komlóskáról beszélve, egyfajta gyűjtő iskolájává válik, ezért a kollégiumi bentlakás is jelentős megjelent a visszaemlékezésekben, és a Rákóczi út 3 alatti kollégiumról is sokan említést tettek. Tehát az volt a cél, hogy egyfajta kollégiumi bennlakással és a szlovák nyelv oktatással ugye őrződjék ez a nyelv, ami mára ugye ennyi év után egy kicsit átbillent az arányra, hiszen egyrészt ezek a családok később Sátoraljóújhelybe beköltöztek, úgyhogy ma már a Sátoraljóújhely a lakóhelyük a gyerekeknek, de még mindig vannak volt tanítványok, akik visszajönnek, illetve így Borsodabony-Zemplén megyén belül azért az idősebb generációban azért a Sátoraljóújhely szlovák iskola az visszacseng. Mai napig is jellemző ez a családias együttlét a mai korban is a gyerekekkel, hiszen az osztályok létszáma akkor sem volt nagy, 12-13-15 fős osztályokról vallottak el. Kell hinnünk, hiszen élő alanyok vallották azt, hogy annak ellenére, hogy az infrastruktúra nem a mai tükrözi, hiszen a Kazinczy Ferenc Múzeum nagyon szép felújításon ment át, hogy azért nem voltak azért a körülmények körülmények teljesen kívánatosak, de az a szeretet, amit kaptak a gondozónőktől, a nevelőktől, azért az kompenzálta és tudta egyengetni útjukat a volt tanítványainknak. Ez a tábla az épület homlokzatán a járókelőknek, de a jelenlegi tanítványainknak is, ugye a múltját idézi az iskolának, és tulajdonképpen azért nagyon sok szlovákiai turistánk is van ebben a városban, és én úgy gondolom, hogy egyfajta békés együttélésre is buzdítjuk a város lakosait.
Bár sokaknak kellemetlen, a mezőgazdaságnak kifejezetten hasznos lehet a tartós fagy és a nagy hideg. A gyümölcstermelők szerint az igazi tél nem csak a kártevőket gyéríti, hanem a fák egészséges fejlődését is segíti, sőt a tavaszi fagykárok esélyét is csökkentheti. Hogy miért aranyat érhet egy hideg téli a gyümölcsös kertekben? Erről Székely Zoltán őstermelőt kérdezzük.
Miért jó egyébként ez a nagyon tartós hideg a gyümölcsösöknek?
Hát a tavaszi fagyok azok általában beköszönnek, de ha szerencsénk van, akkor a fáknak a nyugalmi állapota az tovább tart, mint a tavaszi fagy, és ezért a okozott kár sokkal kisebb lesz. Egyébként valóban így van, aranyat ér ez a hideg idő. 13-15 éve volt utoljára ilyen hidegtelünk, azóta mindegyik ilyen langyos, taknyos, rossz tél volt, és hát nyilván ez fokozta az aggodalmainkat, amik után aztán be is igazolódtak sajnos.
És akkor nézzük meg, hogy a tartós hideg konkrétan a gyümölcsfáknak miért jó. Mi történik ilyenkor a vegetációban a fáknál?
Igen, hát mély nyugalmi állapotban vannak a növények, általában mindegyik faj, kivéve a déli gyümölcsöket, a füge meg ezeknek lehet, hogy kalap. De a gyümölcsök, a magyar gyümölcsök, azok mély nyugalmi állapotban vannak. Ilyen állapotában a fa elveszíti a víznek a nagy részét, amit tartalmazottak a szövetei. Ugyanakkor cukor és keményítő raktározódik a szövetekbe. Ez egyfajta fagyálló szerepet tölt be a növény életében, hiszen ha sűrűbb a folyadék, alacsonyabb a fagyás pontja. A fagyás pedig az ugye fizika, az arról szól, hogy az a kedves, kevés nedvesség, ami van mégis a szövetekben, sejtekben, azok, ha megfagynak, jégkristályokkal alakulnak, és ezek a jégkristályok kiszúrják a sejtmembránt, és innentől kezdve leereszt az a sejt, és így a szövetek így kázosodnak.
Tehát akkor most azt mondod, hogy nyugalmi állapot, és én meg azt mondtam, hogy tartós hideg. Na most ez most, hogy most per pillanat úgy látszik enyhülni, látszik, vagy enyhülés következik, de nincs kizárva, hogy a február megint okoz ilyen fellendülést, vagy erős mínuszokat. Meddig bírja egyébként a favegetációja, ha mondjuk tartósan hosszú ideig nagyon hideg van?
A mély nyugalmi állapot az egy biológiai állapot. Ez különböző fajoknál rövidebb, hosszabb ideig tart. Ezt követi egy enyhe időjárás után egy mély nyugalmi állapotból való kikerülése a fának. De ha a hideg sokkal ezután a nedvkeringés megindulása után jön, akkor még visszacsúszhat a mély nyugalmi állapotba a növény, és akkor a tavaszi fagynak a esélye megint csak csökken.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A Katolikus Caritas Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű segélyprogramja közel 30 ezer családnak nyújtott segítséget a karácsonyi időszakban, közölte a szervezet csütörtökön a Magyar Távirat irodával. Mint írták, a Caritas segélyprogramja ismét bebizonyította, hogy az együttérzésnek és az egymás iránti felelősségvállalásnak valódi, kézzelfogható ereje van. Az országos összefogás eredményeként közel 30 ezer család részesült közvetlen segítségben az adventi időszakban. A Caritas munkatársai és önkéntesei az ünnepek előtt és azt követően is azon dolgoztak, hogy a téli krízis helyzetekben senki ne maradjon egyedül a gondjaival. Élelmiszerrel, tüzelővel, melegétellel, kályhával, fenyőfával és karácsonyi ajándékokkal segítették a nélkülözőket. Miközben gyermekek ezreinek és nehéz helyzetben élő családok tízezreinek tették emberibbé és reménytelibbé a mindennapokat, országszerte és határon túl. Ismertették. A szervezet munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartós élelmiszercsomagot adtak át, összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert, és több mint 12 500 adag melegételt juttattak el a rászorulókhoz. A segélyprogram részeként országosan több jótékonysági esemény is zajlott, több egyházmegyei Caritas központ szervezésében. A budapesti Szent István Bazilikában rendezett a Remény fényei rendezvény bevételét rászoruló családok támogatására és nehéz sorsú gyermekeket segítő fejlesztési programokra fordítják 2026-ban. A katolikus Caritas a téli hónapokban általános céllal továbbra is fogad adományokat. Tartományi Don Bosco ünnepet szervez a szalézi rend magyarországi tartománya Nyergesújfalun, a Szent Égi születésnapján január 31-én szombaton. Az esemény szentmisével kezdődik 10 óra 30 perckor, melyet Vitális Gábor tartományfőnök celebrál. Legutóbb Nevelni a jelenben, álmodni a jövőről címmel tartott szalézi pedagógiai konferenciát a rend Budapesten. A nap folyamán előadások és műhelymunkák gazdagították a résztvevők tapasztalatcseréit. Leitner Csaba főszervezőt hallják.
Ez a szalézi pedagógiai konferenciák történetében, ugye ez a rendezvény ez már elég nagy múltra tekint vissza, körülbelül egy ilyen 10 éves múlt, sőt talán már több is, amióta évről évre megrendezésre kerül ez a rendezvény, és 2 évvel ezelőtt volt először egy olyan felépítés a pedagógiai konferenciánknak, hogy délelőtt plenáris rész, délután pedig műhelymunkák, workshopok, és ezeken a plenáris előadásokon mindig igyekszünk az utóbbi években olyan témákat behozni, illetve olyan előadókat felkérni, akik általunk vélt, általunk gondolt módon az aktualitásokkal foglalkoznak az előadásaikban, illetve olyan témákat érintenek, amik a jelenlegi magyar köznevelés, közoktatás sarkalatos pontjai, ami meglátásunk szerint így a gyermekvédelem, így a generációkutatás.
Ez a délelőtt, és mi várja délután a pedagógusokat, illetve a résztvevőket?
Különböző kis műhelymunkák során dolgozhatnak együtt a kedves kollégák, ezekre ők jelentkeztek, tehát ők tudtak választani. Összesen 15 ilyen kis csoportos foglalkozásra lesz majd lehetőségük. Itt egy nagyon-nagyon széles spektrum van, amit igyekeztünk lefedni. Kiégés prevenciótól elkezdve gyermekrajzelemzésen keresztül, generációkutatás témában is lesznek foglalkozások, illetve hát itt is próbáljuk a mai kor követelményeit szem előtt tartani. Több műhely is van, több workshop is van, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozik, illetve a mesterséges intelligencia tanórai megvalósításával, hogy hogyan tudják tényleg a gyerekekhez elvinni, a gyerekeknek átadni a kollégák mindazt, amit a mesterséges intelligencia felületek, illetve platformok előnyként tudnak nyújtani.
A gyermekvédelemről, illetve a generációk közötti különbségről és hasonlóságokról is szó volt. Miért pont ezt a két témát választottátok? Említetted, hogy nagyon aktuális.
Igen, az az igazság, hogy gyermekvédelem fókuszban tartása vagy szem előtt tartása nélkül én azt gondolom, hogy nem érdemes ma, és nem szabad ma iskolai munkát végezni. Szóval én azt hiszem, hogy minden szülőnek, aki egy akár egyházi, akár állami intézménybe járatja, küldi a kisfiát, kislányát, gyermekét, egy elsődleges fontosságú tényező az, hogy a gyermekem jól legyen, és a gyermekem biztonságban legyen. És nekünk intézmény fenntartóknak, illetve nekünk intézményeknek azt hiszem, hogy ez kiemelt helyen kell szem előtt tartanunk. A legfontosabb dolog, amit adhatunk, az a gyermekek biztonságának a garantálása. Az, hogy rájuk valóban figyelve legyen. Az, hogy ők az iskola falai között a mai világban, amikor annyi szülő rohan, rengeteg a külön töltött idő a családokban, nagyon-nagyon kevés idő jut egy fiatalra, egy gyerekbe, sajnos sok családban. Én azt gondolom, hogy az iskola szintér kell, hogy legyen arra, hogy meg tudják őket hallgatni, és tényleg tudjanak a diákok kihez fordulni, ha bántalmazás éri őket, hogyha gondban vannak, hogyha bajban vannak. És igen, különös tekintettel kell lennünk azokra az esetekre, amikor valóban határátlépés történik, és komoly gyermekvédelmi probléma gyanúja merül föl. Kardinális jelentőségű azokban a helyzetekben, hogy egy intézményben hogyan reagál egy tantestület, van ennek egy kiépített útja, van ennek egy gördülékeny menete, hogy minél gyorsabban, minél szakmaibban, minél jobban tudjon reagálni a gyermekvédelmi hálózatunk az iskoláinkban, és ezért hívtuk Dobszai Benedek atyát ma.
Szerelemkoncert, Hűséges az Úr címmel dicsőítő esten lép fel az Eukariszt együttes, február 9-én hétfőn 19 órakor a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központ RAM Colosseum színpadán. A program illeszkedik a február 8-ától 15-éig tartó házasság hete gondolatához, amelynek mottója a hűség szabadsága. A zenekar repertoárjából dalok csendülnek fel az örök szerelemről, amellyel Isten viszonyul az emberhez, és amely hűséges szeretet minden házasság egyetlen biztos alapja. A 19 órakor kezdődő, ingyenes önkéntes hozzájárulással támogatható zenei esemény házigazdája, a leheltéri Árpádházi Szent Margit templom közössége és plébánosa Monostori László atya lesznek. Istennek minden lehetséges, a Márk evangéliumából vett mottóval tartanak lelki gyakorlatot gyermekekre vágyó pároknak február 13-a és 15-e között Mátra Verebély Szentkúton Csépányi Gábor atya vezetésével. Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket, írják a szervezők a program beharangozójában. Azon gyermekre vágyó házaspárokat hívják, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket, mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért, a kinyilatkoztatás az egyház tanításának fényében. A lelki gyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti, és tanúságot tevő házaspárok, pszichológusok kísérik. Olyan párok jelentkezését várják, akik először vennének részt a lelki gyakorlaton, és akiknek még nincs gyermekük. A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban éljenek a párok. Jelentkezési határidő február 5-e. Veszprémbe várják idén a Kárpát-medence egyetemistáit. Idén a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának Veszprém ad otthont február 13-a és 15-e között. Az úgynevezett keletet már 16. alkalommal rendezik meg, Csíkszeredától Szabadkán át Sopronig, hogy néhány napra kilépjenek a hétköznapok sodrásából a fiatalok és saját korosztályuk között. Fiatalokkal fiatalokért keressék azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek mindannyiukat foglalkoztatják. Mit tesz boldoggá, merre tart az életem, és hol van ebben Isten helye? Bacsa Dávid atya, az esemény egyik főszervezője elmondta, a kelet nem csupán egy programsorozat, hanem találkozás egymással, önmagunkkal és Istennel. Olyan tér, ahol a kérdések kimondhatók, a kételyek megoszthatók, és ahol a hit nem elmélet, hanem megélt tapasztalat. A megújuló veszprémi várnegyedben a nagy szeminárium falai között zajló rendezvény mottója idén boldogokat tiszta szívűek, Máté evangéliumából származik. Az előadások és beszélgetések középpontjában a boldogság és a boldogságkeresés áll majd, nem felszínes válaszokkal, hanem őszinte, mély gondolatokkal. Különös hangsúlyt kap Bódi Mária Magdolna életpéldája is, aki fiatalon a mindennapokban élte meg hitét, és ma is megszólító útjelző lehet a fiatalok számára. Az imádságos alkalmak, a közös szentmise, az imaest, a szombatesti bál és a várnegyedet felfedező séta mind azt szolgálják, hogy a résztvevők ne csak programokon vegyenek részt, hanem megerősödve új kapcsolatokkal és lelki útravalóval térjenek haza. A kelet megvalósulását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúságpasztorációs Bizottsága, valamint a Veszprémi Főegyházmegye kiemelten támogatja. Elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. A Magyar Kuríron a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő február 15-e. A következő tanévben az alábbi meghirdetett szakok közül válogathatnak. Osztatlan képzések és alapszakok, teológia, hittanárnevelő tanár, hittanár, nevelő tanár, közismereti szakos tanár, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs. Mesterszakok között az alábbiak indulnak: pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, keresztény egyház és művelődés történet, rövid ciklusú hittanár, nevelő tanár és licencia. Az osztatlan hittanár, nevelő tanár, közismereti tanár szakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést. A főiskola minden nappali tagozatos képzésére február 15-ig lehet jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján. A papnövendékek számára szintén február 15-e a jelentkezés határideje. Adat és sorrendmódosításra július 7-ig van lehetőség. Az e-felvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben le kell tölteni. A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdéseikkel a főiskola tanulmányi osztályához fordulhatnak a tanulmányiügyek@szentatanász.hu e-mail címen. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget is biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton és Nátrán István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Nyáron távozik Debrecenből Osen Sersien Ugolin, a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának játékosa. A tavalyi kazincbarcikai sikert követően Debrecenben újra a dobogó legfelső fokára állhatott az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzője Kovács István. Imár negyedik alkalommal rendezik meg Gyöngyösön a Sportbált január 31-én. Az elmúlt években egy olyan kezdeményezés indult el és fejlődött folyamatosan, amely kifejezetten a Debreceni Egyetem dolgozóit szólítja meg, a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szerződése lejártával nyáron távozik Debrecenből Ocean Sersien Ugolin. A francia átlövő 2024 nyarán érkezett a DVSC női kézilabda csapatához, az akkor még létező háromszoros BL győztes Christian Sand együttesítől. A francia játékos sokakkal megegyezően Romániában a Rapid Bukarest csapatában folytatja, ahol klubtársa lesz a Fradiból lelépő honfitársának, Orlaner Kanornak, illetve a Lokiból tavaly ideigazolt Töpfner Alexandrának. A tavalyi kazincbarcikai sikert követően Debrecenben újra a dobogó legfelső fokára állhatott az Úzdi Kerékpáros Egyesület versenyzője. Kovács István a Cyclocross országos bajnokságon aratott sikert, így egy évig újra ő viselheti korosztályában a megkülönböztetett bajnoki mezt. Most őt hallják.
Átadtam a mezőnyt, mert voltam, én voltam a legerősebb, de kimondottan nem erőltettem a dolgot. Hogy a többiek lássák, hogy hát fogható ez a Kovács István. És akkor az utolsó előtti versenyen viszont megmutattam, hogy ki az úr a gáton. Volt egy srác, aki mindig ilyen fekete ló. Nagyon nagy meglepetéseket tud okozni, na ezen a versenyen ezt meg is tette, úgyhogy négy körön keresztül nagyon kemény volt a harc, hogy ki lesz az első, de aztán az ötödik körre elfáradt. Én tudtam, hogy nem szokta kibírni a versenyt végig, de nagyon jó tempót tud menni, de a végére mindig elfáradt. Hát most is így lett, az öt kört mentünk, az ötödik körre elfáradt, és az egy egész nagy előnnyel, egy fél perccel tudtam előtte nyerni, úgyhogy meglett a bajnoki cím.
Immár negyedik alkalommal rendezik meg Gyöngyösön a Sportbált január 31-én, ahol a színvonalas szórakozáson és műsorokon kívül idén is kitüntetik a város legeredményesebb sportolóit. A részletekről Bezzeg Attila főszervezőt és Szabó Péter Zsoltot, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
2026 már a negyedik alkalommal kecsegteti az érdeklődőket a Sportbárról. Talán egy picikét az előzményekről vagy a történetéről, ha mondanál pár szót, akkor megköszönnénk, mert az idei lesz a negyedik.
Így van. A Gyöngyösi Sportbárnak régi hagyománya volt. Sajnálatos módon ez jó pár évvel ezelőtt valami módon megszakadt, és akkor találtuk ki, még akkor kettesben Nagy Attila kézilabda klub elnökével, hogy mi lenne, hogyha a két nagy klub, a Gyöngyösi Kézilabda Klub és a Gyöngyösi Atlétikai Klub összefogna, és egy sportbált szerveznénk. Aztán egy kicsit ezt tovább gondoltuk, már akkor, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha erre a bárra nem csak a két nagy egyesület, hanem az összes többi sportklub is ott lehetne, és így kezdődött el az első sportbál, úgymond újkor inkább, vagy a hagyományokat ugye megszakítva, újból elkezdődve. És persze ne feledkezzünk el a vendégekről, hiszen első évben már 300 fővel tudtuk sikeresen lebonyolítani ezt a rendezvényt, a következő évben 400 fővel, és tavaly évben elértük az 500-at, és bízva abba, hogy ennek az összefogásnak most is lesz eredménye, most is szeretnénk ezt az 500 főt megcélozni.
Akkor Péter, a sportcsarnokot ti készítettek elő, szervezés szempontjából, jegyvásárlás szempontjából, információk szempontjából mi az, amit elmondanál a kedves érdeklődőknek?
Előző években is a Portfolio Kft. Szervezte meg, operatíva a BÁT, ebbe ugyanúgy részt vesz a cég és az a dolgozók mindegyike. A Portfolio Kft. Kezeli a számlát is, amire a gyűjtés folyik. Ugyanúgy ebbe az évbe is a jegyvásárlástól kezdve a sportcsarnok berendezéséig, az alvállalkozókkal, meg a partnerekkel történő egyeztetésen keresztül mindent felvállaltunk és meg is csinálunk.
Péter, akkor mondjuk ki az összeget, mennyibe kerül az idei jegy. Ezen tombol a szelvény is van, majd ezt részletesen elmondod. Akkor beszéljünk erről, és még azt is szeretném megkérdezni, hogy mi a megstartolt fő támogatási cél ebben az évben.
Tavaly évben 15 000 forint, egy minimális emelés történt 17.500 forint per fő. A 17.500 forintban van egy 2.500 forintnyi támogatás, ami ez a közösen meghatározott célt itt az önkormányzatnál összeültek a vezetők, a polgármester úr, alpolgármester úr is minden érintett, és úgy döntöttek, hogy fitness parkra kezdenek el gyűjteni, annak a tervezésére és a kialakítására. Erre fog menni minden jegyárból, 17.500-ból 2.500 forint. Erre lesz elkülönítve ugyanúgy, mint ma tavaly is.
Az elmúlt években egy olyan kezdeményezés indult el és fejlődött folyamatosan, amely kifejezetten az egyetem dolgozóit szólítja meg. A Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, valamint a dolgozói szabadidős és egészségprogramok egyre színesebb kínálata várja a dolgozókat. Mag Zoltánt, a DEAC szabadidősport szakosztályának vezetőjét hallják.
A DEAC-nak, mint nagy egyetemi egyesületnek rengeteg eredményes versenysport szakosztálya van. De körülbelül 4 évvel ezelőtt kancellár úrral arról beszélgettünk, hogy és mi van a dolgozókkal, mi van az egyetemi közösség többi tagjaival, ők mit csinálnak. És ugye a DEAC-nak volt szabadidősport szakosztálya, és elhatároztuk, hogy valamilyen programot indítunk. Tulajdonképpen ez lett a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, ahol a dolgozók egymással, illetve a szervezeti egységek egymással versenyezve, de az egyéni mozgáspontokat gyűjtve vívnak ilyen kis egészségcsatát. A dolgozók azok érdeklődve figyelték ezt a programot, az elején még csak gyengén csatlakoztak be, de aztán a végén, illetve a közepén már nagyon lelkesek voltak, és nagyon érdekes volt látni, hogy az egyéni lelkesedés az hogy változott át közösségi lelkesedésé, hiszen itt a szervezeti egységek versenyeznek, de az egyének írják be a nyilvántartásba a mozgással gyűjtött pontokat. Közel 1700-an csatlakoztak, a célunk az, hogy elérjük a 2000-et, ami a egyetemi dolgozói létszám kerekítve körülbelül 20%-a, tehát azt mondhatjuk majd, reméljük egy-két éven belül, hogy minden ötödik dolgozó ennek a mozgásprogramjak a résztvevője. Maga a mozgásprogram az egyéni mozgásokra épül, mindenki azt mozog, amit akar, és ezt bejegyzi. Amit a szabadidősport szakosztály szervezett külön a dolgozóknak, az az úgynevezett campus jóga, ahol helyben a dolgozók rögtön munka után tudnak jogázni. Egy friss kezdeményezés a székjóga, ahol az ülő munka okozta problémák kezelésében segítünk azzal, hogy elsajátítanak egy egyszerű, de nagyon hatékony technikát. És vannak még rendezvényeink, ilyen a 24 vagy 48 órás mozgás kihívás, ahol 24, illetve 48 órán keresztül folyamatosan mozogtak a dolgozók a DEAC pályán szünet nélkül. Érdekes, hogy például a mozgásprogramból kinőtt egy önálló szakosztály, az ultrafutó szakosztály, aminek a sztoria egészen röviden csak annyi, hogy a szakosztály tagjai ugyanazokon a versenyeken indultak, látásból ismerték egymást, de nem tudták, hogy ők a Debreceni Egyetem dolgozói mindannyian. És a mozgásprogram kapcsán ismerkedtek meg, és akkor azt mondták, hogy hát ha mindannyian ugyanaz sportolunk, és a Debreceni Egyetem tagjai vagyunk, akkor egy szakosztályt is indítunk. Tehát a programból kinőtt egy szakosztály. A másik nagy sikere a programnak az, hogy a egyedi eseményeken, mondjuk ilyen volt a 24 és 48 órás kihívás, ott több száz, az előző alkalommal több mint 500 dolgozó két napon keresztül folyamatosan egymást váltva mozgott, és ez, ahogy ők is elmondták később, egy óriási közösségi élmény volt mindenki számára. Volt, aki mindkét nap eljött. A mozgás az ugye az egészség megőrzés céljából szükséges, azért motiválunk mindenkit, hogy minél többet mozogjon, de a mozgás kapcsán megismerkednek egymással az emberek. És ez nagyon érdekes, hogy munkánk kapcsán csak felületesen ismerjük egymást, amennyi munkakapcsolatunk van. De amikor egy szabadidős tevékenység, bármilyen sport és mozgás kapcsán találkozunk, akkor előbújik a munkatárs mögül az ember, és nagyon jó pofa történetek vannak, hogy milyen, elnézést a kifejezésére, de milyen jó fej kollégák vannak. Nagyon sokan megismerik egymást, tehát én magam is elkezdtem jogázni, és a joga kapcsán már kis baráti közösségek alakulnak ki, mind a három kampuszon van joga. A székjogát a szervezeti egységek szervezik, és mi biztosítjuk a joga oktatót hozzá. Mindenütt jelen van a közösségi élmény, és tulajdonképpen ez az egyik mozgatórugója a programnak.
Mag Zoltán beszélt a pontozás menetéről is.
A regisztrációs felületen ők kiválasztják a szervezeti egységüket, ők kiválasztják azt, hogy mit mozogtak, és vannak ilyen úgynevezett egyenértékesek, bizonyos kalória mennyiség egy-egy pontnak felel meg, ők ezt egyszerűen kiszámolják és beírják. Ez összeadódik szervezeti egységenként, és minden hónap végén, a következő hónap elején, az előző hónap eredményei alapján díjazzuk a legjobb szervezeti egységeket. Így az egyéni mozgások átalakulnak közösségi mozgássá, közösségi eredményé, és nagyon jó azt is látni, hogyan ünneplik saját sikereiket, mennyire büszkék a egyéni sikerekből összeállt közösségi eredményért. Ez azért fontos, mert a hétköznapi életben azt tapasztaltuk, hogy mindenki saját magának igyekszik a sűrű programjába, napi programjába valahogy beiktatni, illetve mi is forszírozzuk, hogy valahogy iktassák be. És a dolgozóknál ez sokszor nem egyszerű. Mert ugye munka, család, egyéb szerencsére most már egyre motiváltabbak, hogy megtalálják azt a időt, nem is tudom, ez talán én időt, akár ha sport én időről beszélhetünk, amiben ők mozognak és tesznek így az egészségükért. Elért egy olyan mértéket, egy olyan nagyságrendet a program, hogy az egyetem jónak látta, ha egy koordinációs központ összefogja ezeket, illetve hát a szabadidősport szakosztály az tulajdonképpen egy kis szakosztály, ahol én a munkám mellett a szabadidőmben szervezem ezt a tevékenységet, tehát most már kapacitás korlátai is vannak annak, hogy tovább lépjünk, és a dolgozói szabadidős és egészségprogramok koordinációs központ létrejöttével, amit ugye DOSZEC-nek rövidítünk, új távlatok nyílnak, újabb kapacitások lépnek be, újabb kollégák, tehát egy aktívabb szerepvállalással az egyetem tovább tudja bővíteni a lehetőséget a dolgozóknak a mozgásra.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Would be very nice, someone to love me right. That would be very nice, someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who would take my hand and samba through life with me. To cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. With me right or wrong, someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it could be nice.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.